Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin. Ma ismét a Reggeli Monitor legjobb beszélgetéseiből hallhatnak egy válogatást. Szó lesz az elektromos autók töltésének újraárazásáról, mivel a rezsicsökkentés csökkentése bizony az elektromos autók töltésének árait is megdobta. Illetve beszélgetünk majd Budapest belvárosának ingatlan piacáról, és mi a helyzet a befektetőkkel, ugyanis úgy látszik, hogy az agglomeráció lehet számukra a jobb döntés.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ugyan az elektromos autók töltése is megdrágul augusztustól, de kisebb mértékben, mint amire előzetesen számítottak a felhasználók, mondta a HVG Autó rovatának szakújságírója. Az otthoni töltés esetében csaknem megduplázódik a villamos energia ára átlagfogyasztás felett, míg a közterületeken már korábban a tavasz folyamán 20-35%-kal megemelték az áraikat a szolgáltatók. László Ferenc hozzátette, továbbra is a hatótávolság és nem a töltésára határozza meg, hogy valaki tisztán elektromos autót vagy plug-in hibridet vásárol. Imre Lőrinc interjúja.
Mire számíthat az, akinek elektromos autója van, és olyan szerencsés helyzetben van, hogy van otthoni fali töltője, tehát otthon tudja elvégezni az elektromos autójának a töltését, és amíg alszik, akkor gyakorlatilag 100%-ig fel tudja tölteni az autóját. Szóval mennyire fog drágulni, vagy mennyivel fog drágulni ezeknek az embereknek, ezeknek a háztartásoknak a villamos energia használata?
Eddig ugye egyszerű volt a képlet, kilovattóránként az otthoni áramért 38 forintot kellett fizetni. Hogyha veszünk egy átlagos elektromos autót, aminek körülbelül 20 kilovattóra a fogyasztása, akkor hogyha kiszámoljuk, akkor 100 kilométert körülbelül 760 forintból tudott megtenni eddig a villanyautós, ami 480 forintos ársapkás benzin esetén körülbelül 1,6 liter benzinárának felel meg, tehát eddig 1,6 liter benzinárából tudott megtenni villanyautós 100 kilométert. És hogyha még a piaci áras üzemanyagot nézzük, ami a benzin esetében jelenleg 700 forint literenként, akkor is körülbelül 1,1 liter benzinárából lehetett megtenni 100 kilométert. Na most augusztus 1-től 38 forintról 70 forintra drágul a kilovattóra az évi 2500 kilovattórás fogyasztás felett, ami az előbbi példában említett 20 kilovattórás átlagfogyasztású elektromos autó esetén 1400 forintra növeli a 100 kilométerre eső költséget, ami a 480 forintos benzinár esetén még mindig 3 liter alatti körülbelül 2,9 liter benzin árának megfelelő kiadást jelent 100 kilométerre, illetve piaci áras benzin esetén is körülbelül 2 liter benzinárából tudunk megtenni 100 kilométert, tehát drágul, majdnem a duplájára drágul az otthoni töltés, de még így is jelentősen olcsóbb marad, mint a benzinüzemi autónak az üzemeltetése. Ugye, amikor kiderült, hogy megemelkedik az otthoni töltésnek az ára, akkor egy ideig 250 forintos kilovattóra árról szóltak a híradások, és akkor mindenki megijedt, hogy hát 38 forint helyett 250 forint az már hatalmas ugrás, és akkor megkongatták a vészfarangot, hogy vége a villanyautózásnak, de hát ez szerencsére nem követ.
Itt történt valami pontosítás, vagy minek volt betudható ez a kezdeti pánik? Milyen információk miatt gondolták ezt az emberek?
Hát voltak ilyen kijelentések, hogy a piaci ár az körülbelül ilyen 250-260 forint magasságában mozog, és akkor mindenki egyből arra gondolt, hogy akkor ennyi lesz az emberek által fizetendő kilovattóra összeg is. Egyébként a valós piaci ár az EU-ban körülbelül jelenleg olyan 180-200 forint körül mozog. Ehhez képest, tehát mindenképpen alacsonyabb ez a 70 forintos kilovattórás ára, amit végül is augusztus 1-től vezetnek be.
Nyilván átlagfogyasztást kell nézni, hogyha van valakinek otthoni töltőállomása, akkor az beleszámít ugyanúgy az összháztartás villamosenergia felhasználásába, tehát nem veszik ki külön a töltőket, és nem külön annak vizsgálják a fogyasztását, hanem így önmagában, hogy a család mennyi villamosenergiát használ fel, nem?
Igen, így van, illetve hát akiket viszonylag el kell kerül ez az áremelés azok, akik napelemes háztartást üzemeltetnek, mert így a szaldós elszámolásban gyakorlatilag ingyen tudják tölteni az autójukat, illetve itt van még egy érdekes szempont, hogy a túltermelésért július 1-ig kilowattóránként 12 forintot kapott az ügyfél, tehát hogyha visszatermelt a hálózatba egy kilowattórát, akkor azért 12 forint járt, ami hát eddig sem volt sok, ugye a 38 forintos vételárhoz képest. Július 1-től viszont már csak 6 forintot kap, tehát felére csökken a túltermelés összege, tehát még kevésbé fogja megérni a hálózatból visszatáplálni az áramot.
Mi a helyzet a közterületi töltéssel? Nekem laikusként nincs elektromos autóm, hagyományos benzines autóm van, de azért a leginkább az éri meg, nem, hogyha otthoni töltője van egy felhasználónak, és nem kell folyton a közterületre mennie, és itt most nem is csak arra gondolok, hogy otthon ugye folyton van szabad kábel, hanem arra gondolok, hogy például nem kell olyan sokat tétlenül várakozni, hanem tényleg alvás közben tölt az autó, és lehet, hogy gazdaságosabb is az otthoni töltő. Mit lehet erről elmondani, a közterületi árak hogyan változnak majd?
Igen, hát ugye a bevezetési időszakban sok helyen ingyenes volt a töltés, de hát ez már jó ideje nincs így. Manapság már csak elvétve találunk ingyenes töltőket, néhány bevásárlóközpontnál 10-30 percig adott helyzettől függően ingyen tölthetünk, de alapvetően mindenhol fizetős a közterületi töltés, illetve idén tavasszal szinte mindig szolgáltató árat emel, tehát egy ilyen 20-30-35%-os áremelésre került sor. Tehát jelenleg körülbelül ilyen 110-150 forintos kilowattóra összeggel lehet számolni publikus töltők esetében. Az összeg az nagyrészt attól függ, hogy milyen teljesítményű töltést veszünk föl. Tehát egy 11-22 kilowattos töltés azért nem szóval olcsó, mint egy 50 vagy 75 kilowattos. Így ilyen árak mellett körülbelül egy olyan 6-6,5 liter benzin árából tudunk megtenni 100 kilométert egy elektromos autóval, de hogyha 700 forintos benzinárral számolunk, akkor is egy ilyen 4-4,5 liter benzinárából jön ki 100 kilométer, illetve az autópályák melletti igazán gyors töltést biztosító hipertöltők, hát ők egy másik árkategóriát képviselnek, listáron 280 forintért adják el a kilowattórát, így egy gyors felszámolást követően kijön, hogy körülbelül 12 liter benzinárából tudunk megtenni 100 kilométert, illetve hogyha kötünk előfizetői szerződést ezekkel a szolgáltatókkal, akkor le tudjuk vinni 210, illetve 110 forintos kilowattóra összegre a töltésdíját. Tehát ugye itt havi díj van 3, illetve 8000 forint, tehát mindenki el tudja dönteni, hogy mennyit utazik autópályán, mennyire tesz meg gyakran nagy távolságokat. Tehát egyelőre az igazán gyors töltés, ami alatt értünk mondjuk egy 10-80%-ra történő feltöltést 20-30 perc alatt, az még mindig nagyon drága.
Mit gondol egyébként a töltés ára már van olyan úgynevezett kritikus szinten, ami fékezheti is az éppen hogy csak beinduló elektromos autópiacot? Tehát gondolkozhatnak úgy az emberek, hogy ez már olyan drága mulatság maga a töltés, és akkor még nem beszéltem nyilván arról, hogy mennyibe kerül maga az elektromos autó. Az, hogy a töltés olyan drága, hogy inkább plug-in hibridet veszek, vagy maradok a hagyományosnál.
Az otthoni töltés így, hogy 38 forintról 70 forintra nőtt a kilowattóránkénti ár, nem drágult meg olyan jelentősen, hogy ez szerintem visszatart az elektromos autózástól az embereket. Most az, hogy valaki plug-in hibridben gondolkozik, vagy villanyautóban, ezt alapvetően az határozza meg, hogy mire kell az autó. Tehát aki gyakran tesz meg nagy távolságokat, és csak viszonylag ritkán megy városban, akár mondjuk ilyen 20-30-40 km-es távokat, oda a plug-in hibrid a jobb megoldás, míg hogyha valaki nagyrészt városban használja az autót, és viszonylag ritkán megy autópályán nagyobb távokat, oda jó választás lehet az elektromos autó, tisztán elektromos autó.
Szokták mondani, hogy az elektromos meghajtásnak a konkurenciája ugye már is megjelent a hidrogén cellás akkumulátorok formájában. Előre törés várható-e, még további előre törés ettől a technológiától?
Igen, néhány gyártó szerencsére nem csak a villanyautózásban látja a jövőt, hanem tart úgymond a fiókban menekülési tervet. Az egyik ez a hidrogén autózás. Itt kétféle lehetőségről beszélünk. Az egyik az üzemanyagcellás megoldás, amikor is hidrogént tankolunk egy nagynyomású 700 bar-os tartályba, és gyakorlatilag egy fordított vízbontás elvén hidrogént és oxigént vegyítve áramot, illetve vizet kapunk. Az áram az egy kis méretű, nagyon könnyű buffer akkumulátorba kerül, és az hajtja meg a kerekeket egy villanymotor segítségével, és a kipufogón lényegében víz csöpök ki. Itt ugye a nagy előny az, hogy a tankolási folyamat az ilyen 3-4-5 perc, tehát a benzin autók tankolásához hasonlóan gyorsan tudjuk megtölteni a kocsit. Hátrány, hogy egyenlőre nagyon kevés helyen tudunk hidrogént vételezni, Magyarországon konkrétan egy helyen, Nyugat-Európában is, hát mondjuk Ausztriában körülbelül tucatnyi helyen. Itt a költségek körülbelül úgy néznek ki, hogy 1 kg hidrogén, az körülbelül 10 euró, tehát ilyen 4000 forint magasságában áll meg, és ebből körülbelül 100 kilométert tud megtenni a üzemanyagcellás hidrogénes autó. A másik alternatíva hidrogén fronton, amikor belső égésű motorban égetik el a hidrogént, tehát itt nincs villanymotor, nincs akkumulátor, hanem egyszerűen a hengerekben ég el a hidrogén. Erre is most egyre több fejlesztési irányvonalat lehet látni az iparágban.
Viszont akkor Magyarországon szinte alig gurulnak még ilyen autók, nem? Az utakon.
Igen, hát mutatóban akad egy-néhány, és úgy kell képzelni az árakat, hogy hát listaáron ilyen 25-30 millió forint egy ilyen kompakt méretű hidrogénautó, de hát ezek gyakorlatilag ilyen elméleti árak, mert ha vásárolni szeretnénk, az nem túl egyszerű, ugye a töltési infrastruktúra hiányossága miatt.
Na akkor fejezzük is be gyorsan az árakkal, még itt röviden is az elektromos autóknál dinamikusan megy lefelé az ár, vagy egyre elérhetőbbek, vagy ilyenről nincs szó azért?
Hát manapság semminek nem megy lefele az ára. Ahogy a benzinautók, úgy a villanyautók is egyfolytában drágulnak. Gyakorlatilag, ha ma lekérünk egy árajánlatot hajtáslánctól függetlenül egy gyártótól, egy importőrtől, az árajánlat két napig él, mert utána már valószínűleg magasabb ára fogunk ajánlatot kapni. Vannak ígéretek bizonyos gyártóktól, hogy míg jelenleg csak viszonylag nagy méretű és nagyértékű villanyautókat árulnak, a jövőben több lesz az elérhető áru kisméretű városi kocsi, tehát így próbálják egy kicsit szélesebb körben elérhetővé tenni ezt az új technológiát.
Az elmúlt percekben László Ferenccel, a HVG Autó rovatának szakújságírójával Imre Lőrinc készített interjút.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A belvárosi ingatlan piacról a külvárosi felé fordulhatnak a befektetők Budapesten, ezt mondta a Balla ingatlan hálózat alapító vezetője. Balla Ákos kiemelte, egyrészt visszaesett a hitelre vásárlók száma az emelkedő kamatok miatt, másrészt jellemzőek a túlárazások, és ezáltal az ingatlanok értékesítése lelassult. Ha egy megfelelően árazott ingatlan kerül a piacra, ami nagyobb felújításokra sincs szükség, akkor 2-3 hónap alatt értékesíteni lehet, viszont ha túlárazottról van szó, akkor a folyamat elnyúlik 6 vagy akár több hónapig is. A Balla ingatlan hálózat alapító vezetőjével, Balla Ákossal Némedi Kincső beszélgetett.
A belvárosi ingatlan piacra hogy hatottak a kormányzati intézkedések?
Most amennyiben ugye a rezsi növekedése, illetve a rezsi csökkentésnek a megszüntetése, kivezetése ugye a legfontosabb kérdés, akkor ugye ebből a szempontból a belváros külön kell, hogy említsük, hiszen itt nagyon sok a régi építésű és energia szempontjából, energia felhasználás szempontjából nem hatékony ingatlan, tehát azt várjuk, vagy azt már észleljük is, hogy egyébként a legnehezebben ezt a piacot fogja érinteni ez a változás. Még nem teljesen kiszámíthatóak ennek a pontos következményei, hiszen ugye nagyon kevés hét tapasztalat áll mögöttünk, de az egészen biztos, hogy jelentős hatása lesz erre a piacra. Rövid távon ugye a kereslet fog eltűnni, hosszabb távon pedig ugye az áraknak kell azt kompenzálnia, hogy ha az eltűnő keresletben mégis ugye valamilyen módon versenyképes akar maradni ez a piac, akkor le kell, hogy értékeljen magát, tehát az árait csökkentenie kell ennek a teljes alpiacnak.
Viszont jelenleg is már túlárazások vannak, ez milyen mértékű?
A belvárosi területen 10-20%-os túlárazást figyeltünk meg, hiszen ugye nagyjából ez az alkumérték, vagy ez az árcsökkenés, amit egy átlagos ingatlan eladása során megfigyelünk. kellünk, amit ugye mindenféleképpen engednie kell az eladónak. Az elmúlt években több piacon, tehát például ugye az üdülőhelyek piacán, a kis likvid lakások piacán, még a COVID ellenére is lehetett az árakban növekedést megfigyelni, és nagyon sok belvárosi ingatlan tulajdonos ezt megpróbálta beépíteni, ugyanezt a mértéket, tehát ugyanezt a mértékű áremelkedést a saját ingatlanának az értékébe, de nem sikerült elérnie.
És emiatt hát egyre kevesebb a befektető ezen a területen, de mennyire maradt hely amúgy is a befektetőknek az egyetemisták mellett, akik pont most július-augusztus környékén érkeznek és keresnek albérletet?
A befektetők az elmúlt időszakban elég furcsán viselkedtek az ingatlan piacon, hiszen amikor a kamatkörnyezet nem ideális, sőt kifejezetten magas hitelkamatra lehet hitelt fölvenni, akkor ez ugye nagyban érinti a befektetők vásárlásait, hiszen a befektetők is szerettek részben finanszírozásból vásárolni, hiszen hogyha 50%-os finanszírozással élt, akkor adott befektetésre szánt összegből nem egy, hanem kettő ingatlan tudott megvásárolni, és ugye az volt a fejében a befektetőnek korábban, hogy majd a bérleti díjból visszafizeti ugye ezt a fölvett hitelt. És ez egyébként eddig működött is. Most viszont már 10% fölötti lakossági hitelkamatokat várunk hónapokon belül, hiszen ugye a jegybanki alapkamat nagyon magasra emelkedett, ugye a bankközi kamatok nagyon magasan vannak, ezáltal viszont már a befektetők csak önerőből fognak vásárolni, hiszen nem éri meg ilyen magas hitelkamatok mellett befektetésre szánt ingatlan megvásárolni hitelből, viszont így sokkal óvatosabbak lesznek a befektetők, tehát a piacról nem csak az a hitelt igénybe vevő magánszemélyek tűnnek el, hanem egy picit vissza fognak szorulni a befektetők is, hiszen ugye azért minden tulajdonképpen mérlegelik ezt a helyzetet. De ezek mellett azért nem várjuk teljesen eltűnni a befektetőket, hiszen ugye a befektetőknek is ugye azt kell megvizsgálniuk, hogy milyen egyéb lehetőségeik vannak arra, hogy az ingatlan kívül másban forgassák a pénzüket, és azért ugye azt mindenféleképpen szem előtt kell tartani, hogy az ingatlanpiaci befektetések mindenféleképpen a biztos befektetési formák közé sorolhatóak, minden másban azért ugye jelentős rizikó van, még hogyha nagyobb haszonnal is kecsegtet. Tehát nem várjuk azt, hogy a befektetők teljesen eltűnnek a piacról, sőt, alapvetően azt várjuk, hogy nagyon sokan menekülő útnak fogják tekinteni az ingatlanvásárlást, és akár a bankból kiveszik a pénzüket és ingatlant vásárolnak, csak a belváros szempontjából ez nem feltétlenül lesz eredményes, hiszen amennyiben ma valaki azon törje a fejét, hogy hova menekítse a pénzét, akkor az alacsonyabb rezsijű és alapvetően könnyen kiadható kisebb lakások irányába érdemes, hogy tekintsen, és ezek jellemzően a külvárosok panellakásai vagy nem panelszerkezetű társasházi lakásai.
Az agglomeráció nem lehet új tér vagy új lehetőség a befektetőknek?
Az agglomeráció helyett én inkább a pesti külvárosi kerületeket sejtem a következő időszaknak az ingatlanpiaci nyerteseinek, hiszen ugye itt még érezhető a rezsicsökkentésnek a hatása, de nem vagyunk benne biztosak, hogy egyébként ez hosszú távon megmarad, tehát nincs kizárva az sem, hogy alapvetően a távfűtéses otthonoknak a rezsijéhez is hozzá fog nyúlni a kormány, de mindenféleképpen úgy gondolom, hogy itt jobban védettebbek lesznek az emberek, mint a nagy alapterületi egyéni fűtéses szakásoknál, és alapvetően ezeknek az épületeknek a szigetelése is tapasztalatunk szerint sokkal nagyobb arányban van már megoldva, mint a régi rosszabb állapotú belvárosi társasházaknak. Az agglomerációt tekintve igazából egy külön körülményt kell, hogy figyelembe vegyünk, hiszen az agglomerációban ma jellemzően sokszor két autóval jutnak el a családok, és az agglomerációban jelen pillanatban a legnagyobb probléma, ami az ingatlanpiacot is érinti, az az, hogy a benzinár vajon mennyi lesz ősszel, vagy mennyi lesz a hosszú távú jövőben, és ameddig ugye ez nem egyértelmű, vagy ameddig ugye ennek a negatív hatásai érezhetőek, addig azért ez vissza fogja a keresletet az agglomeráció iránt. Az agglomeráció kapcsán ugye még mindenféleképpen azt is érdemes megemlíteni, hogy itt ugye nem csak az elmúlt 10 években épültek lakások, házak, hanem itt például vannak olyan házak, amiket akár a 80-as, 90-es években építettek, ezek ma energetikai szempontból nem hatékonyak, ezek felújításra, korszerűsítésre szólnak, és több 10 millió forintos felújítási költséggel kell számolni, hiszen nyilázárot csere, homlokzati szigetelés, födémszigetelés és teljes gépészeti rendszer megújításról van szó. Ezért ugye ezek az ingatlanok bár ennyire nem voltak energetika szempontjából ledegradálva, a következő időszakban viszont egészen biztos, hogy ezt nagyító alá fogják venni a vevők, és a számításaink szerint itt ezeknek az ingatlanoknak az ára legalább a felújításnak, a korszerűsítésnek a költségével csökkenni fog, tehát nagyobb lesz az eltérés az energiahatékony és a nem energiahatékony otthonok között, ez ugye jobban ki fog jönni a nagyobb lapterületű és problémásabb ingatlanok esetében, hiszen itt sokkal több az a különbség, amit ugye mindenféleképpen érvényesíteni kell a jobb és a rosszabb adottságú ingatlanok között.
Egy eladó mit tehet egyébként annak érdekében, hogy megtartsa a befektetőket, jól járjon az eladással, és mindezt a körülmények ellenére?
Nagyon fontos az, hogy akármilyen oknál fogva adjuk el az ingatlanunkat, érdemes az árazást nagyon-nagyon ügyesen és nagyon-nagyon pontosan megtegyük eladóként, hiszen egyébként a vevők számtalan ingatlan néznek meg, böngészik a hirdetési portálokat, tehát ki se kell, hogy morduljanak az otthonukból, a számítógépek segítségével akár több tíz, több száz ingatlan áráról tudnak tájékozódni, és ebbe a versenyhelyzetbe, ebbe a mezőnybe fog bekerülni az az ingatlan, amit mi értékesítünk. A befektetők ráadásul különösen érzékenyek erre, tehát a befektető üzletet szeretne csinálni, és mindenféleképpen egy adott ingatlan típusnál az alacsonyabb áru vagy jobb értékarányú ingatlanokból fog vásárolni. Tehát amennyiben rosszul árazzuk az ingatlanunkat, akkor el fogjuk veszíteni nagyjából mindenkinek a figyelmét, aminek ugye még van egy pici esélye, hogyha valaki nem befektetési szándékkal akar ingatlant vásárolni, akkor lehet, hogy egy érzelmi oknál fogva akár többet fizet a piacjárnál egy ingatlanért, de egy befektető egészen biztos, hogy csak annyit fog fizetni az adott ingatlanért, amennyit ezért feltétlenül fizetnie szükséges, és ezért nagyon fontos az, hogy helyesen, pontosan árazzuk az ingatlanunkat. Tehát a legtöbb, amit megtehet egy eladó azért, hogy az ingatlan a gyorsan és jó körülmények között elkerüljön értékesítésre, az az, hogy nem egy rosszul meghatározott áron indítja az értékesítést.
Az elmúlt percekben a Balla Ingatlan Hálózat alapító vezetőjével, Balla Ákossal, Némedi Kincső beszélgetett. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm a figyelmüket, további jó rádiózást kíván a műsorvezető, Somodi Evelin.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.